Testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ez a három dolog legyen igaz a ti életeteknek is, hogy gyarapodni bölcsességben, tudásban, tanulásban, gondolkodásban. Aztán a másik, hogy gyarapodni testben, edzésben lenni, sportolni, ügyeskedni. Úgyhogy ezek fontosak. És mondd, volt még egy dolog, ami Jézus Krisztusnak a gyerekkorában is igaz volt, legyen már szátok is, hogy gyarapodott kedvességben. Kedvességben Isten és az emberek. Akkor lehetünk kedvesek Isten előtt és ember előtt is, hogyha sok-sok szeretet van a szívünkben. Igaz, szeretet a szülők felé, szeretet a már többi gyerek felé, osztálytársak felé. Hogy mindig kedvesnek lenni másokhoz, és akkor ők is visszahozni fogják ezt a szeretetet. Ebben a három dologban gyarapodjatok, bölcsességben, ügyességben és kedvességben. Most pedig kérem szépen a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki munkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Arra szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztjén van a Szentek házat, Szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülők! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református Gazdaszentegyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy a kisgyermeket a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény egyházba befogadtassék, felétek akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzátok fordulok most Isten néve református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy a gyermeket szeretetben és imádságban gondozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy ők hitben neveljék. Gyülekezet felején ígérjük. Keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Maradj egy színes, és én már így kerülem. Keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Nagyon éves volt, hogy mi is. Ne nyugtalankodik a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja nektek Jézus. Félítség a szívetek, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ennyi vagy.
pedig szeretnék a gyülekezetnek az ajándékát átadni.
Thank you.
Ezért, ha valaki észrevettük a betegségünk a jeleit, abban a pillanatban kiközösítették. Ki kellett menni a városon kívülre, barlangóba, elhagyott területeken, esetleg falvak szélén, telepeken élhette. Kővel körbezárt városokba nem mehette. Tehát a család a betegségtől is elszakította őket. Sokat úgy gondoltak róluk, hogy a betegség Istennek a büntetése. Hogy valami rosszat követtek el, azért büntette ezzel őket Isten. Tehát gondoljunk bele, hogy milyen borzasztó lelkiállapottal járhatott ez a betegek számára. Egyrészt ott volt annak maga a betegség, aztán ott volt annak a fájdalmas helyzete, hogy kiközösítették őket, lenézték, megvetették őket. A családjuk néha támogatta messziről, néha ennivalót vitt nekik, de nem ölelhették át a családtagjaikat, és tudták, hogy ez az egész csak egyre rosszabb lesz. És valahol ők is, a közösség is várta, hogy mikor fognak meghalni. Tehát egy hihetetlen reménytelen helyzet. És ez volt ezzel a 10 emberrel is, hogy legalább a nagy nyomorúságban a 10 ember összetartott. Befogadták maguk közé a samáriai embert. Egyébként azt tudni kell, hogy a zsidó ember a samáriakat nem nagyon fogadta be. Ugyanolyan ellenségeskedés volt, mint mondjuk Erdélyben a magyarok és románok között, vagy felvidéken a szlovákok és magyarok között. Néha vannak jó kapcsolatok, de nagyon sokszor nem igazán áll a szóba egymással. Tehát ellenségeskedés volt ezek között a népek között, de a bajban a betegek befogadták maguk közé a samáriai. És valószínűleg, hogy ezért ők hallottak Jézusról. Mert amikor meghallották, hogy Jézus közeledik ehhez a helyhez, közeledik ahhoz a faluhoz, aminek a határában ők éltek, akkor elindultak, hogy megkeressék. De az volt a szabály, hogyha embert láttak, akkor már messziről kiabálni kellett, hogy vigyázz, hogy egy beteg vagyok, kerülj el. És ők is messziről kiabáltak Jézusnak. A realitás az, hogy ők gyógyíthatatlan betegek voltak. De mégis hallottak Jézusról, és felébredt a remény, hogy hát, ha Jézus segíteni tud rajtuk. Bíztak abban, hogy Jézus nem küldje el őket. Hogy Jézus nem fog annyira elhatárolódni tőlük, mint minden más ember. Hogy Jézus nem fogja őket lenézni a betegségük miatt. És ezért messziről kiabáltak neki, hogy Mester, Jézus, könyörülj rajtuk. Valószínűleg ezek az emberek sokat imádkoztak is már Isten szabadításáért. Hiszen abban a korban, annak a kornak a kultúrájában nagyon erősen be volt az imádság. Minden ember imádkozott, naponta többször is. Reggel azzal kezdődött a napja, este azzal zárult. Valószínű, hogy ezek a betegek is mindig imádkoztak. A Zsoltárban nagyon szép imádságokat találunk. 77. Zsoltár így szól. Hangosan kiáltok Istenemhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságot idején az Úrhoz folyamodtam. Kezem éjjel is kitárok, feléje, lankadatlanul. Tehát a régi Zsoltár szövegekben is ott van a könyörgés. Ők ezeket a Zsoltárokat ismerték, imádkozták. És amikor Jézus arra jár, akkor feléje bennük a remény, hogy hát, hogy Jézus segíteni fog. Hogy talán ők is megjön. Cserik Kálmán, egy híres budapesti igényvédető, ennek a történetnek a kapcsán a betegséget összekötötte a bűnnel. Hogy amilyen nagy probléma volt ezeknek az embereknek a számára ez a betegség, ugyanúgy a mi világunkban is nagyon-nagyon sok betegség is itt van velünk, és a másik a bűn. Az is olyan, hogy egy óriási probléma, mindannyiunk életében. És a bűn is olyan, mint egy vírusos betegség. Ahogy a lepra, mint minden más vírusos betegség, már jelen van az emberben, mielőtt észrevennék, egy darabig eltart úgy beteg, hogy nem is tud róla, a bűnnel ugyanez a helyzet. Hogy mindnyáján bűnösök vagyunk. Mégis nagyon sokszor úgy gondolják az emberek, hogy hát én az uram, nem. hogy az életünk már rég elszakadt Istentől. Ez a világ elszakadt Istentől és ítélet alatt van. És most sokszor igazodunk a világ szokásaihoz, elvárásaihoz, a világ rendjéhez. Belemegyünk harcokba, amikben nem kellene. És nem vállalunk fel konfliktusokat, amikor pedig fel kellene. Mert az világ elszakadt Istentől. Ha megkérdezik az utca emberét, hogy bűnöseknek tartja-e magát, valószínűleg azt mondaná, hogy áldozom, ő nem bűnös, ő ugyan nem csinál semmi rosszat. Aztán ha tovább megyünk, hogy figyelj Isten akaratára, akkor el tudja mondani azt, hogy hát igen, ő jó ember, Isten is azt várja az embertől. Ha megkérdezik, hogy betartja-e Isten törvényét, akkor már felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen ismeri Isten törvényét. Ha felteszem a kérdést, hogy mi az, amiben a Szentlélek Isten vezetését, útmutatását megtapasztalta az időben, hogy cselekszi azt, hogy az ő életében Isten akarata, na ezzel már sokszor a keresztény embereket is zavarba lehet hozni. Tulajdonképpen az Istennek van olyan akarata? Azt kéne cselekednem? Ha nem ezt teszem, akkor bűnös vagyok. Igen. Olyan lesz, hogy nagyon sokszor nem is tudom, hogy bűnös dolgok vannak az életemben. Olyan lesz, mint a vírusos betegségnek a lappangási időszak. Isten nélkül az ember hosszúton jár, de sokszor ezzel nincs tisztában. Aztán valakinek az életében jön egy krízis helyzet, összeomlik minden, és rájön, hogy Istenre van szüksége. Míg mások végig élik az életüket úgy, hogy nem számolnak Istennel. Fel sem merül, hogy nekik Isten akarata szerint kéne élni. Úgy jövünk erre a világra, hogy bennünk van. Ennek a gyógyíthatatlan a kornak, a bűnnek, a vírusnak. De Jézus azért jött, hogy ebből megszabadítson bennünket. Hogy szabadulást adjon. A názáreti zsinagógában felállt és arról prédikált, hogy az ő Isten lelke van rajta, hogy szabadulást hirdessek, hogy örömét hirdessek, hogy evangéliumot hirdessek, hogy a bűnből való szabadulás az Isten kedves eszemény. Tehát Jézus ezért jött, hogy szabadulást hozzon a bűnből is. De Jézus csak azokat tudja meggyógyítani, akik tudják, hogy bajban van. Azoknak a bűneire hoz bocsánatot, akik belátják, hogy ők bűnösök. A farizeusok mindig büszke és önelégült emberek voltak. Azt gondolták, sőt, meg voltak róla győződve, hogy ők jó. Nekik nincs szükségük Jézus szabadítására. A leprás emberek számára, a tíz embernek a számára egyértelmű volt, hogy ők viszont bajban. Nekik szükségük van Jézus szabadítására, számukra nincs itt egyébként. Gondolkozunk el egy pillanatra. Szüksége van Jézusra? Vagy tulajdonképpen rendben van az életed Jézus nélkül is? Ez a tíz ember tudja, hogy balra van, hogy Jézus az egyetlen esélye. A hit útján is mind az első lépés az, ha tudom, hogy nyomorult bűnös ember vagyok, és Jézusról vár a szabadulás. Az első, hogy nem csak várni, hanem kérni is kell Jézusról. Ezek az emberek kérték, hogy Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Ez lehet a mi másságunk is. Ha beismerem és kimondom, hogy Jézusra van szükségem, Uram, segíts! Uram, segíts, mert én is látom, hogy nincs mindenben az életemben. Uram, hozzád jövök a bűneimben, a gondolaimban, a problémáimban. És jöhetünk Istenhez tényleg a szomorúsággal, a problémáikkal, a betegségekkel is, és kérhetjük Isten szabadulását mindezekből a dolgokból, konfliktusokból is. Abból is, hogyha én sem veszem meg mást, vagy hogyha más esetben engem. De Jézusnál van megoldás, kérnünk kell az ő segítségét. Tehát az első, ha kérjük Jézus segítségét, a második lépés az engedelmesség. Jézus azt mondta ezeknek az embereknek, menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. Miért? Miért mutassák meg magatokat a papoknak? Gyógyulással reménykedtek, és Jézus nem gyógyítja meg őket, hiszen hányszor megtörtént, hogy Jézus valakire ránézett, azt mondta, kelj fel és járj, láss és meggyógyult abban a pillanatban, nekik meg azt mondja, így betegen, hogy induljunk el a papokhoz. A papok voltak abban az időben az a hatóság, vagy ez a rendszer, akik megállapították valakiről, hogy betegnek számít, vagy nem, tiszta vagy tisztátalan, mehet el emberek közé, vagy nem. Jézus azt mondja, hogy megjöttek, induljunk a papokhoz. És akkor ők engedelmes lennek, indulnak. Nem egyszerű az utasítás, de ők mégis engedelmeskednek. Tehát a hit második lépése az engedelmesség. Nem értem, hogy miért mondja ezt vagy azt nekem Jézus, de bízom benne annyira, hogy megteszem. A hitnek mindig cselekedetekben megmutatkozó gyakorlati következménye kell, hogy legyen. Ha valaki indul Jézus útján, az meglátszik az életén. Másképp cselekszik. Szeretnék erre bátorítani mindenki, mert itt akad el sok ember a szabadulás útján. Van egy kevés hite, kéri Jézustól a segítséget, tényleg várja is, de nem indul, amikor Jézus útmutatásra van. Lehet, hogy bocsánatot kellene kérnem valakitől, hogy rendeződjön egy konfliktus, de nem indul a bocsánatokért, mert hát ő a hibás. Többet kellene segítenem valakinek, de már így is eleget tettem. Bizalmat kéne szavaznom valakinek, nyitni a másik felé. Vagy komolyan venni a bibliaolvasást imádságot, és megcselekedni mindazt, amit Isten igéből megértek. Ha megérted, hogy mire hív Jézus, ne tégy tovább, hanem tedd. Ezek az emberek is, a 10 beteg ember elindult a faluba, és közben megtapasztalták magukon a változást. Megtapasztalták azt, hogy egyre inkább eltűnnek róluk a sebek, hogy egyre inkább visszajön az érzékelésük. Megtapasztalták a szabadulást. És ahogy mentek az úton, visszakapták az egészségüket, visszakapták az életüket, visszakapták a családjukat, és megújult körülöttük minden. Ezután a 9 emberről nincs több információ. Hova mentek, mit csináltak, mit tettek, nem tudjuk. Valószínűleg nagyon örömmel visszamentek a családjukhoz, de volt egy, aki visszatért. És azzal, hogy ő visszatért, valami sokkal többet kapunk, mint a másik 9 ember. Ez a samáriai ember boldogan beszél arról, hogy meggyógyította Isten. Dicsőítette Isten, tele van a szíve örömmel, kitör belőle Isten dicsőítése örömmel. Tehát a harmadik pont az, hogy megtapasztalom Isten szabadítását, és a negyedik pont, hogy hálát adok érte Istennek, dicsőítem magasztalom vele. Tehát ez a hitnek a negyedik lépése. Sokan rákérdeznek, hogy beszélünk erről a gyülekezetben, hogy dicsőíteni Isten, és akkor megkérdezik, mi az, hogy Isten dicsőíteni, azt hogy kell? Isten dicsőíteni azt jelent, hogy elmondom mindenkinek, amikor megtapasztaltam az ő szeretetét, irgalmát, megtapasztaltam azt, hogy ő cselekszik az életemben, és ezt megköszönöm, ezért hálát adok, ezért dicsérem Isten. Hogy neki tulajdonítom azokat a dolgokat, amiket ő megtett. Érdekes módon nagyon sokszor van az, hogy valaki nagyon beteg, könyörök, hogy jaj Istenem, gyógyíts meg. És egy nagyon-nagyon mély helyzetből meggyógyul, és utána azt mondják, hogy fú, micsoda mázlia van, erős volt az immunrendszere, hogy hihetetlen erős a szervezete, hogy nagyon ritkán mondják azt, hogy Istentől kapott egy második esélyt. Hogy hálát adok Istennek, hogy ő meggyógyította. Előző gyülekezetünkben volt egy érdekes eset, megjelent a gyülekezetben egy házas pár, és a férfi nagyon súlyos beteg volt, és szívátültetésre vált. És sokszor jöttek, és erősítettük, bátorítani próbáltuk őket, imádkoztunk velük, imádkoztunk értünk. És tényleg így bekapcsoltak a gyülekezetbe is, és szeretettel, imádsággal kísértük az ő sorsukat. És megtörtént a szívátültetés. És akkor utána hosszú rehabilitáció következett még, és utána soha többet nem láttuk őket a gyülekezetbe. Imádkoztunk Istenért, Istenhez, hogy minden rendben legyen azzal a műtéttel, és elfelejtették az Istennek megköszönni. A köszönet és a hála Isten felé elmaradt. A gyülekezetre csak bajban volt szükség, utána már nem. Isten is addig kell, amíg bajban vagyok, utána, hogyha Istennek már lenne szüksége, hogy én cseréljem az ő akaratát, arra már nem figyel. De nagyon-nagyon sok ellenkező példa is van, hiszen sokszor megtapasztaltuk azt is, hogy valaki meggyógyult és hálát adott érte. Ez az egy ember, a samáriai, visszamegy megköszönni. Leborult Jézus lábához. Hálát adott neki, dicsérte és magasztalta őt. Dicsőíti Istent, aki cselekedett és megköszönni Jézusnak. Mert ő tudja, hogy Jézusnak tartozik köszönettel, ezért borult a lábához. És valójában itt van az a pont, amikor igazán közel került Jézushoz. A másik kilencedből kimaradt. Ha visszanézünk a történetre, ők csak messziről kiabálták, hogy Jézus messze segíts rajtunk. Jézus mondott egy mondatot, hogy menjetek el, és ennyi. Ez az egy viszont közel került Jézushoz. Beszélgetésre került Jézussal. Ott lehetett vele. Jézus beszélgetett vele, ott volt neki. És a végén azt mondta neki Jézus, hogy menj el, hited megtartott téged. A többiek megtapasztalták a gyógyulást, Isten gondviselését, de nem ezt a közelségét. Azt hitte egy Biblia magyarázó, két dolgot nem érte. Isten folyamatosan áradó szeretett ellenére, hogy lehetek az emberek ilyen hálátlanok. És a másik, hogy az emberi hálátlanság ellenére, hogyan szeretett Isten bennünket tovább is folyamatosan. Ebből ki szeretne szökkenteni bennünket Isten, hogy tanuljunk meg hálátlanul. Tehát ez az egyszerűen samáriai ember ott van Jézus lábánál, és megkapja Jézus áldását. Egy pozitív visszajelzést, hogy igen, jó, hogy a többiek nem jöttek vissza, de te visszajöttél. A hited megtartott téged. És itt már nem csak a földi életről, a gyógyulásról van szó, hanem az élet teljességéről és az örök életről. Az üdvösségről, hogy igen, te hited azt jelzi, hogy te Isten előtt is rendben vagy. Nekünk is ezt mondja Isten igéje, hogy a Krisztusban való hitünk megtartott. Ezután ebben kell megállni szilárdan. Tehát a hit első lépése az, hogy Jézusról kérek segítséget, szabadulást, gyógyulást, bocsánatot. Hogy tőle várom mindezeket a dolgokat, és ezt ki is mondom. A második az engedelmesség lépése, hogy megteszem mindazt, amit Jézus kért tőle. Akkor is, ha furcsa, akkor is, ha szokatlan, akkor is, ha ez kihívást jelent, de megteszem, amit Isten kér. A harmadik a tapasztalat. Ha Istenre figyelek, megtapasztalom az ő szeretetét. Megtapasztalom a gyógyítását. Megtapasztalom a segítségét nagyon sok. Átélem azt, hogy ő velem van, vigyázz rám. a negyedik az, hogy nem adunk néha. Hogy hálálunk. Hogy elmondom ezt másoknak is, és megköszönöm Istennek. Akár naponta újra és újra, megköszönöm neki ezt azt, amit tőle kaptam. Van egy régi keresztény gyakorlat, hogy minden este, lefekvés előtt, átgondolni a napot és hálát adni Istennek. Mindazokért, ami jó volt. Kérni a bocsánatát mindazokért, amiben nem jót tettünk. Kérni a többiekért, akik látom, hogy bajban. Kérni a segítségét a dolgaikért, hogy átgondolva megállni Istennek. Hálát adni a jó dolgokért. Ez a imádság, dicsőítés, magasztalás, hála, ez bekapcsol Istennek az erőterébe. Aki csak a kérdéseivel bombázza Istent, az még fél úton jár. Istennél nem csak akkor kell kopogtatni, amikor valamire szükségünk van, hanem ott élni az ő jelenlétébe. Rájönni az engedelmességünkre, kérni naponta az ő vezetését, óvodatását. Az ő közelségéből, az ő jelenlétéből élni napi. Mert ebben egy örömteli élet fogad. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te láthatatlanul ma is itt vagy velünk. Köszönjük, hogy a szívünket hozhatjuk Te elé. Uram, annyi minden van az életünkben. Néha nagy kavarok, konfliktusok, problémák, nehézségek. Uram, tőled kérjük, és tőled várjuk a megoldást. És sokszor hála egy csomó minden dologért. Annyi minden jó dolog volt. Köszönjük a sikereket, az eredményeket. Köszönjük a családjainkat, a gyermekeket, az unokákat. Uram, köszönjük a két megkeresztelt kisgyermeket is, hogy áld meg őket, vigyázzál, kísért életük útján. És olyan kérünk, hogy gyászoló családért is véget, hogy elvesztett családtagok emléke, egy olyan szép emlék maradja, hogy őrizni tudják a szívükön az ő emlékét. Te adj vigasztalást, Te adj neki segítséget a továbblépésben. És ott, hogy ők is kivé tudjanak keresni. Életük minden atyát. Uram, Te áldásod lenne mindannyiunkon. Vigyázz meg és vezess bennünket. Köszönjük, hogy Te szeretsz, hogy Te velünk vagy napnak. És pedig álljunk fel, és mondjuk el egyet az imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg, jöjjön át a országod, legyen ott a akaratod, amint a mennyben úgy főződ. Minden a mennyekben, amint a mennyekben, és bocsánat a védkének, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkének. És ne jöjjön minket kísértésre, de szabadítsd a gonosztól, mert ér az ország, hirdetem a hétközi alkalmainkat, a holnapi konfliktus foglalkozás a fiatalunknak járvölgynek lesz, és arra nem tudok itt lenni. Viszont kedden 6 órától megtartjuk a bibliaórát, szeretettel várjuk rá mindenkit. Jövő vasárnap 10 órától tanévzáró istentisztelet lesz, úgyhogy szeretettel várjuk rá a hittanosokat. Ebben ez az alkalom az apák napja is, úgyhogy ezt is szeretnék megünnepelni. Kérjük, hogy szeretnék utána a szeretett vendégséget is, aki hozzá tud járulni egy sütivel, pogácsával, gyümölcsel, szeretettel várjuk. Hirdetem továbbá, hogy a vizetlóknak meg a kazárháznak a felújítása elindult, sok-sok munka van vele,
aki tud jönni segíteni, az legyen szíves, szóljon Isten tisztelet után, ez kőkemény férfi munka. Nagyon szépen köszönöm azoknak a segítségét, akik eddig is már nagyon sokat dolgoztak rajta. Szép lassan haladunk, de van még munka továbbra is. Majdnap választások vannak. Kérek mindenkit, illetve érezzük ezt felelősségünknek, hogy menjünk el, válaszunk, fontos, hogy a Európában, országunknak a jövője szempontjából ez meghatározó dolog. Mindenki a saját lelkismerete szerint, akit ő legjobbra gondol, menjünk el szavazni. Hirdetem az adakozás lehetőségét is. Egyrészt szeretnénk kérni adományokat a felújításra, hogy rendben legyen ott a vizes dolog, hogy mindent be tudjunk hozzá szerezni. Továbbá a gyülekezeti kérdéseiben viszont a gyülekezetnek az állandó kiadásainál. Zárványeként énekeljük a 226. dicséretet. Felséges Isten, nagy nagy. Őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztus.